Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Koncert.
Maurice Maeterlinck drámája, a Péleász és Mélisande, a 19. század végi drámairodalom egyik különösen jellegzetes darabja. Debussy operát, Schönberg szimfonikus költeményt, Sibelius és Fauré színpadi kísérőzenét komponált a tragikus szerelmi történethez. Fauré-nak kevés ideje volt a mű megírására, alig másfél hónapon van ehhez a sok zenéhez, még szerencse, hogy egy része már a fejemben van. Várnai Péter írta Rossini Stabat Mater című darabjáról. A 19. századi olasz egyház zenei stílus legnagyobb remeke Verdi requiemje után. Ebben a műben nyoma sincs a sevillai Borbély Víg operái hangjának, harmóniai egyszerűségének, zenekari hangzásának. A Tál Vilmos emelkedettebb, súlyosabb, árnyaltabb világa fogadja a hallgatót. A koncert ma este 7:30 kezdődik a Zeneakadémia nagy termében. Közreműködik Passzircsák Polina szoprán, Láng Dorottya mezzoszoprán, Guillo Pelligra tenor, Kálmándi Mihály bariton, valamint a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara karigazgató Pad Zoltán. Vezényel Ricardo Frizza. További részletek a mai koncerttel kapcsolatban a Zeneakadémia honlapján olvashatók. A Jónás Vera Experiment és a Soha Róza kísérleti kórus Backpack című előadása az örökölt tulajdonságok, felvett minták, családi hagyományok és berögződések témáját dolgozza fel. A koncert most hétvégén lesz a Trafóban. Az előadás olyan kérdésekre keresi a választ többek közt, hogy mennyiben jelölik ki egy ember útját a születésekor kapott csomagja, milyen generációs hagyományokat örökít tovább az emberiség, és mit hagy hátra az emberiség a következő generáció számára. A két együttes az elmúlt 3 évben folyamatosan dolgozott a műsoron, így az előadás is érettebb formában kerül színpadra, 5 tagú együttesre és 24 tagú kórusra hangszerelve. A produkció látványvilágát Mészáros Dominika és Herpai Máté, a fényeket Kovács Ákos tervezte. A koreográfiát Johanna Jaworska-Masiasek alkotta meg. A Backpack koncert előadás 2 alkalommal február 11-én és 12-én lesz látható a Trafó színpadán. A produkcióban Jónás Vera ének gitár, Halas Dóra karnagy, Bécsi Bence gitár, Szerető Dániel basszusgitár, Mihalik Ábel dob és Várnai Szilvia sziló billentyűn működnek közre.
Kiállítás.
Lengyel András, a magyar neo-avantgárd második generációja jeles alakjának eddigi pályafutását tekinti át a Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum új kiállítása, amely Minden fent van a felhőben címmel már látható. Az alkotó a 70-es évek elejétől gyűjti a felhőket, életfelfogásában és munkájában a szemlélődés vált alapvető magatartássá. A tárlat segítségével végigkövethető az a folyamat, amelynek során a fluxusból és a konceptuális művészetből kibomló életmű az akción, a fotóalapú sokszorosított grafikán, a mail arton és a festészeten keresztül teljesedett ki a posztmodernben, mondta korábban Üveges Krisztina kurátor. Lengyel András pályája a magyar neo-avantgárd második generációjának, a 70-es évek képzőművészetében nagy szerepet játszó Rózsakör alapító tagjaként indult. Tanulmányait a képzőművészeti főiskolán festőszakon kezdte, majd 3. évtől a grafika tanszéken tanult tovább. Fiktív Felhő Múzeumát 1982-ben alapította meg. Legfontosabb motivumaiban, mint a felhő, a háromszög és a könyv, összekapcsolódik érdeklődése a tudomány iránt és nyitottsága a természet felettire, az ezotériára, emelte ki a kurátor. A Minden fent van a felhőben című kiállítás már látható egészen május 28-áig a Ludwig Múzeum 1. emeletén.
Fesztivál.
Elindult a nevezés a 2023-as Magyar Mozgókép Fesztiválra, amelyet június 7-e és 10-e között Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban rendez meg közösen a Nemzeti Filmintézet és a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program. A Magyar Mozgókép Fesztivál részeként sor kerül a Magyar Mozgókép díjak átadására. 7 kategóriában játékfilm, tévéfilm, egészestés dokumentumfilm, rövid dokumentumfilm, kisjátékfilm, animációs film és tévésorozat várják a nevezéseket február 28-án éjfélig. Egy alkotó több filmet is nevezhet, és minden olyan magyar mozgóképes alkotással részt lehet venni, amely állami támogatásból vagy független produkcióként jött létre. Megfelel a kiírás feltételeinek, és nem nevezték a 2022-es Magyar Mozgókép díjakra. A nevezési lap és a feltételek teljes leírása a mozgóképfesztivál.hu linken érhető el.
Lemez.
Két magyar lemez a Tárkány trió által készített a Cimbalom Prímás és Cserepes The Salt Girl Turkish Remix című anyaga is felkerült a legfrissebb nemzetközi világzenei toplistákra. Mindkettőt a Fono adta ki. A Tárkány trió albumát a rangos World Music Charts Europe februári listáján, a 16. a Transglobal World Music Charts-on a 33. helyre sorolták. Cserepes korongja utóbbi listán a 30. helyre kúszott fel. A Cimbalom Prímás a Tárkány trió debütáló albuma a cimbalmot mint szóló hangszert mutatja be, és a cimbalom prímási hagyományt dolgozza fel, viszi tovább egyedülálló módon. Cserepes Károly The Salt Girl című albuma a törökséggel való kapcsolatunkra, múltunkra reflektál, és ugyanazzal a technikával dolgozik, mint az előző lemezeken. Tradicionális hangfelvételeket ágyaz szokatlan zenei környezetbe, új zenei szövetet létrehozva. További részletek a két magyar lemez kapcsán a Fono oldalán olvashatók.
Múzeum.
Múzeumként nyílt meg, és teljes körűen látogathatóvá vált mindenki számára a brüsszeli városháza, írta korábban a The Brussels Times című angol nyelvű belga hírportál. Kiköltözött a történelmi épületből a belga főváros vezetése, miután elkészült az adminisztráció számára tervezett modern épület Brüsszel központjában. Az 1998-ban az UNESCO által a világörökség részének nyilvánított brüsszeli főtéren a világ legszebb terei között számon tartott Grand Place-on található gótikus épület 1936 óta látogatható, jelenleg szerdán és vasárnap kizárólag vezetéssel, francia, holland és angol nyelven. A látogatók bejárhatják a korabeli, illetve dokumentumok alapján helyreállított bútorokkal berendezett termeket, megismerhetik az épület történetét, építési időszakait, megnézhetik a belső udvart, kinézhetnek a korábbi polgármesterek irodájának erkélyéről, valamint gyönyörködhetnek Brüsszel panorámájában a város fölé magasodó toronyból. Az épület különböző eseményeknek továbbra is otthont ad majd, például esküvők, konferenciák, illetve más események és rendezvények helyszínéül szolgálhat. A 7 emelet magas városháza építése 1401-ben kezdődött és 1455-ben fejeződött be. A brabanti és klasszikus gótikus stílus jegyeit viselő épület tornya 96 méter magas, csúcsán Szent Mihály 5 méteres aranyozott fémszobra látható. A homlokzatot díszítő kőszobrok a város előkelőségeit, valamint szenteket és allegorikus alakokat ábrázolnak. A jelenleg látható szobrok másolatok, az eredetiek a városházával szemben található városi múzeumban vannak kiállítva.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Varázslattal, hatalommal, reménnyel és szabadsággal játszik Lovecraft földjén című regényében Matt Roof. A könyv 22 éves főhőse kénytelen arra a helyre visszatérni, egy New Englandi birtokra, ahol annak idején ősei senyvedtek rabszolgaságban. Menet közben nem csak gyűlölettel és kirekesztéssel szembesül a fehérek Amerikájában, hanem olyan ártó szellemekkel is találkozik, amelyek mintha fantasztikus történetekből léptek volna elő. Ráadásul kiderül, hogy egy rejtélyes szekta be akarja vonni őt egy titkos szertartásba, és ez a kaland az életébe is kerülhetne. Az Agavi könyvek újdonságairól mindig Molnár Bertával szoktunk beszélgetni, így van ez most is. Kezdjük azzal, mit kell tudnunk Lovecraftról, hiszen ebben a regényben a címen túl is számos utalást találunk rá és a műveire.
Howard Phillips Lovecraft 1890-ben született, és nagyon fiatalon 1937-ben meg is halt. Alapvetően őt horror szerzőnek tartják, viszont egy nagyon különleges saját maga által teremtett mitikus világban vannak a horror novellák elhelyezve. Tehát igazából a horror mellett szerintem az ő műveiben is, meg a könyvben mindenképpen keveredik science fiction, fantasy, több ponton konkrét utalások szintjén is, tehát akár Bradbury-t emlegetik például, meg hogy milyen science fiction olvasmány élmények voltak jelentősek a szereplők számára, meg abszolút hangulatában, világában is. Tehát ilyen mitikus horror.
Viszont a horrornak a véres része az hiányzik ebből. A feszültség része megvan, de az, ami miatt esetleg az ember becsukja a szemét egy horrorfilm nézése közben, az nincs, ugye?
Igen, tehát ő inkább pszichológiai horrort ír, vagy ez az olyan jellegű a könyv is, tehát hogy tényleg inkább az emberi psziché és az emberi félelmek kerülnek a középpontba. Az ismeretlentől való félelem és ennek a feszültsége az, ami nagyon erősen végig tulajdonképpen benne van a könyvben.
Ugye a főhős Atticus, aki egy fiatalember katonaként leszerel és hazatér, és kap egy furcsa feladatot az apjától, akivel egyébként nincs jó viszonya. Mesél róla egy picit.
Igen, Atticus éppen hazafelé tart Chicagóba, mert egy furcsa levelet kapott az apjától, hogy az édesanyja családjának a származására sikerült fényderíteni, vagy valami nyomon halad, és hogy menjen haza. És hazaérve ugye nem találja a lakásán az apját, és annyit tud meg a szomszédoktól, hogy egy fehér bőrű férfival néhány nappal ezelőtt távozott otthonról, és még nem ért haza.
Véletlenül egy nagyon gazdag férfi van. Igen. Ugye ez egy fontos, hogy rettentően gazdag, mert mindent meg tud venni.
Mindent meg tud venni, és egy hiper-szuper szürke sportautóval érkezett, és váltottak pár szót, és együtt távoztak. Ez így a kiindulási alap, ez még idáig ugye nem feltétlenül tűnik misztikusnak, fantasybe, horrorba illőnek, tehát hogy mondhatjuk, hogy egy realisztikus leírása az 50-es évek Amerikájának, és ott a bőrszín alapú megkülönböztetés, meg az így egymásnak feszülő embereknek, érdekeknek, jogoknak, nem létező jogoknak, tehát ez idáig abszolút ilyen valós történet. És ahogy Atticus a apja nyomába ered a bácsikájával együtt, innentől kezdve kapcsolódik be a történetbe az a szál, vagy azok a szálak, mert hogy ez is annyi rétege van ennek a könyvnek, ami már abszolút mitikus, misztikus és horror. Mindegyik fejezetnek mondhatjuk, hogy más-más a főszereplője, vagy más-más helyszín meg esemény kerül a középpontba, és az elején a hirtelen összegyűlő meg említésre kerülő szereplőknek egy-egy ilyen szóló története is megelevenedik, és ha így veszem, akkor egy kicsit ilyen novellás kötet jellege is van, ugye akár mint Lovecraft is ugye a novellái. Tulajdonképpen a végén rájövünk, hogy azért szép lassan minden egy mederbe folyik, meg egy irányba tart a történet, mindenkinek a sorsa kezd felfűződni, és ennek középpontjában ugye egyértelműen Atticus áll, az viszonylag az elején már kiderül a történetnek.
Nehéz úgy beszélnünk, hogy ne derüljön ki, hogy ez a misztikus testvériség mit akar. De hogyha onnan fogjuk meg, hogy van egy vonal ebben a regényben, ami visszavisz az ősi világhoz, vagy a világ kezdetéhez, és aztán érdekes módon van egy szál, ami meg a jövőbe visz, kapuk vannak, amik visszafelé is, és a jövő irányába is átjárhatóságot biztosítanak bizonyos emberek számára. Szóval nézzük akkor így.
Igen, meg önmagában a szereplőkkel való foglalkozás során is egy csomó minden kiderül a múltról, az ő múltjuk, tehát mit tudom én, 100 évvel ezelőtt, 200 évvel ezelőtt, tehát hogy így is az ő életükben egy ilyen mini időutazás.
Tehát a gyapotszedő feketékről.
Igen, abszolút, és ugyanakkor meg akár a science fiction történeteken át, akár magában, amik történnek események, azokon keresztül, meg akár így a 2000-es évekbe is elugrik, meg még előrébb a jövőbe.
Ha össze kéne számolni, hogy hányféle tipikus motívum van, ami egyébként az ilyen misztikus regények, fantasy-kben, science fiction-ben megjelenik, olyan, mint hogyha ennek az elegye lenne, tehát a voodoo babától a nagyon speciális, megfejthetetlen szerkezetig, az idegen bolygóig, ahol semmi sincsen, vagy van valami, de attól meg félni kell, szóval, hogy mindent összegyűjt ebbe a regénybe, és mégsem terhes ez. Mármint, hogy nem érzi az ember azt, hogy ez egy zűrzavaros dolog.
Nem, mert hogy abszolút nem zűrzavaros. Csodálatos egyveleg lesz, ahol én legalábbis úgy éltem meg, hogy csak kapkodom a fejemet. Az a fajta magától értetődő, hogy a szereplők belesétálnak ezekbe az elképesztő helyzetekbe. Az valami zseniális szerintem. Az, hogy valaki beköltözik egy kísértett házba, és ott teljesen természetesen megtanul együtt élni a helyi kísértettel, és sakjátszmákat folytatnak, ez mondjuk az alapja, tehát hogy ennél csak még extrémebb dobzódik az egész a természet felettiben, a misztikusban, a földön kívüliben, és közben ebben a szereplők teljes természetességgel sétálnak, élnek, és valahogy úgy tűnik, hogy azok a szörnyek, amiktől mi mondjuk félnénk, meg az az ismeretlen, az a bizonytalan, sok ponton úgy tűnik, mintha nem is az lenne a legijesztőbb és a legszörnyűbb, hanem mondjuk a valóságban az emberek, meg ahogy ők viselkednek egymással, meg amiket megengednek maguknak azért, mert a másik fekete. És ugye a Tikusz az apjától, meg a nagybátyától örökli a science fiction iránti rajongását, és a fantasztikus történetek, és a tudományos fantasztikum iránti szeretetét. És ez sokszor ugye nagyon fontos lesz a regény különböző pontjain.
És az is fontos, hogy például a varázslat, ami megjelenik, vagy a boszorkányság, vagy nevezzük akárminek ebben a regényben, hogy akarják, nagyon sokan akarják ezt a mindenek fölötti hatalmat, de hogy egyelőre csak védelmet jelent. Nem csinálják vele semmit, csak védik magukat.
Igen, igen, és elevennek az egész természet fölöttinek a megközelítés is nagyon érdekes, hogy mintha pont tiltakoznának az ellen, hogy ez valami abrakadabra és megmagyarázhatatlan varázs lenne, és kötik az ebet a karóhoz, hogy ez természettudomány. És az azokban...
Természettudomány és filozófia.
Filozófia, igen, és az azokban való elmélyülés, meg az azokkal kapcsolatos kutatások teszik lehetővé azt, amit mondjuk mi akár az ilyen fantasztikus történeteket olvasva már azt mondanánk, hogy ez varázselő, meg varázslat. És itt meg pont ezt így nagyon hangsúlyozzák, hogy hát, hogy a szabadkőművesség is semmi több annál, mint egy testvéri kötelék és egy egymással tudás megosztó kör gyakorlatilag. És hogy nincs ebben semmi varázslat, meg semmi sötét mágia, de közben meg olyan dolgokat csinálnak. És érdemes elmondani, hogy az HBO-ra készült belőle sorozat, ugyanígy Lovecraft Country címmel, azt hiszem talán 3 rész le is ment belőle. Kint is ez nemrég jelent meg, és tulajdonképpen a megjelenéssel egy időben hozták a sorozatot is.
Lovecraft földjén Matt Ruff regénye az Agavé könyvek gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.